Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk ma is mindenkit itt a Kriptoverzumban, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is itt tővelem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítója.
Szia Attila! Na, üdvözlöm a hallgatókat!
Friss hírek érkeztek a kriptopiacról az elmúlt napokban, egy újabb csődről számolhatunk be, kicsit túlságosan boldogan mondtam ezt, túlságosan pozitívan, szóval a BlockFi jelentett csődöt.
Igen, amit most szorosan összefüggésbe hoznak az FTX csődjével. Egyértelmű összefüggések vannak, de a BlockFi-nál nem itt kezdődtek a problémák, tehát ott éveleje óta gondok vannak, amire ugye még rájött egy elég erős SEC büntetés is, mert ha jól emlékszem, 100 millió dollárra büntette meg a SEC egy valamilyen a SEC szerint nem tisztességes kamat ajánlat miatt a BlockFi-t, és néhány hónappal ezelőtt kölcsönt vett föl az FTX-től a BlockFi, és itt 100 millió dollárokról van szó, tehát itt kicsit keszekusz a történet, mert a több részletbe 500 milliót akartak kérni, aztán 300-at kaptak, de még kaptak valamennyit, tehát ilyen 3-500 millió dolláros kölcsönről van szó, amit nyilván most visszakövetelnek a felügyelők, akik a FTX-nek a vagyonát elkezdték kezelni, úgyhogy itt a héten csődöt mondott a BlockFi is, ami egy közepes méretű piaci szereplő. Nem beszélve arról, hogy így az FTX botránya, hogy tovább gyűrűződik, így dagad a botrány, hát a piac ugyan nem erre, de azt reagálta, hogy elkezdett emelkedni. Tehát körülbelül ugyanabban az időszakban megindult az emelkedés, és ott a hír napvilágra kerülése után egy 24 órával már 5-10%-os pluszokat láttunk.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a piac már nem pánikol az ilyen hírekre. Megszoktuk?
Ezt nem merném ennyire határozottan kijelenteni, de azt láttuk, hogy a BlockFi az nem rengette meg a piacot.
Hát nyilván gondolom azért sem, mert hogy mondtad, hogy egy közepes méretű szereplőről van szó. Mégis milyen szereplőről beszélünk? Szerintem a BlockFi-ről kevesebben hallottak már, mint az FTX-ről.
Ő a kriptohitelezésnek egy jelentős szereplője, tehát amikor valaki kriptoeszközt tesz le fedezetként, és fiat pénzhez akar jutni hitelbe, akkor a BlockFi-hoz például ilyennel tud fordulni, illetve ezeken az oldalakon általában le lehet kötni kriptoeszközöket, stablecoinokat, és akkor ezekre különböző kamatokat lehet adni. A BlockFi híresen magas kamatokat adott.
Az, hogy az FTX botrány kapcsán elindult egy csőd hullám, ugye gyakorlatilag pár naponta hallunk egy szereplőről, aki lehúzza a rolót. Ez beleilleszkedik ebbe a képbe, a BlockFi csődje? Lehetett rá számítani már az elmúlt hetekben?
Abszolút, de hát a BlockFi-nek az FTX botrány nélkül is lehetett számítani, hogy gondok lesznek. Ott éveleje óta gondok vannak, nem véletlenül fordultak különböző helyekre hitelekért, ez publikus volt, tehát ugye ott az amerikai törvényeknek meg kell felelni, tehát ezeket a helyzeteket publikálják, úgyhogy a BlockFi-nál már régóta lehet látni, hogy gondok vannak. Ha FTX-szel való összefonódás az még nem teljesen világos, hogy milyen értékű volt a BlockFi-nál, az biztos, hogy az FTX helyezett ki pénzt a BlockFi-hoz, és ilyen smikre lehet számítani, hiszen az FTX nagyon nagy szereplő volt, és rengeteg partnert vonzott maga köré, jellemzően kedvezőbb feltételeket kínált föl a partnereinek, mint a versenytársak, ezért is tudott hirtelen nagyot nőni. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy sorba fognak még kidőlni ezek a csontvázak.
Tehát nincs még vége a hullámnak.
Nincs vége a hullámnak, és azt sem lehet most látni, hogy reagálja le a piac. Nem szabad abból kiindulni, hogy most itt a BlockFi esetében abszolút nem láttuk a negatív hatását az árfolyamokban. Lehet, hogy egy kevésbé jelentős szereplőnél pedig látni fogjuk. Ez az FTX nyilván magával ránt sok piaci szereplőt. Ahogy ez szokott lenni bármilyen iparágban, ennek megvan az előnye, hátránya. Nyilván nagy hátrány, hogy sok vesztese lesz, nagyon sokan veszítik el a befektetett pénzüket. Az előnye viszont, hogy tisztul a piac, mert azok a szereplők, akik nem álltak annyira stabil lábakon, azok most eltűnnek a színről. részéről, és utána az új szereplőknek meg muszáj lesz sokkal profibban működnie, mert különben nem fognak tudni versenyre kelni azokkal, akik viszont már bizonyítottak a piacon, hogy minden helyzetben hely tudnak állni.
Tehát akkor gyakorlatilag most ezt egy pozitív folyamatnak is, egy tisztulásnak is fel lehet fogni,
minden
és fel
lehet
így is hozzá
fogni,
lehet állni?
Tehát van mindennek jó és rossz oldala, itt egyértelműen lehetni mind a két oldalt, hogy ez hova vezet, hogy mennyi idő alatt, mekkora veszteséggel, azt most még nem látjuk, de ez a két oldal, ez megvan, ennek lesznek csúnya vesztesei, akik pénzt veszítenek rajta, és ebből komoly problémáik lesznek, ami a piac számára megelőny, hogy a profik maradnak talpon, és fogynak azok a szereplők, amiből rengeteg van a kriptovilágban, akiknek igaziból nem lenne ott helye.
Azt szoktuk mondani, hogy ugye a kriptopiacon minden nyilvános, minden után követhető, nincsenek titkok. Akkor hogy lehet az, hogy ezek a kis és közepes szereplők mégiscsak meglepetést okoznak a csődjükkel, a bedőlésükkel? Nem lehet ezeket a problémákat előre látni? Vagy az a szűk réteg, aki tényleg ért ehhez a piachoz, az látja, csak a nagy nyilvánossághoz nem jut el?
Hát azt kell látni, hogy szoktuk mondani, hogy a decentralizált világban minden publikus, minden nyomon követhető, hogyha decentralizált szolgáltatásokról beszélünk. A centralizált kriptoszolgáltatásoknál pontosan ugyanaz a helyzet, mint a hagyományos pénzpiacon, hogy nagyon keveset látunk. Vannak kötelezettségek az információszolgáltatásról, amit pont annyira nem tartanak be, vagy még jobban nem tartják be, mint a hagyományos pénzpiaci szereplők, és akkor itt azért én szeretném megjegyezni, hogy Magyarországon divat ezeket az információkat tisztességesen publikálni, tehát itt azt gondoljuk, hogy ha van egy szabály, amit hoztak a pénzpiacra, akkor azt az egész világon betartják a pénzpiaci szereplők, de Magyarország egy pozitív példa, még ha a hírekben nem is így jön le. Nagyon-nagyon csúnya és nagyon durva eseteket látunk azokról a helyekről, amiket egyébként példaként szoktunk emlegetni, Svájc, Amerika, Németország, ahol nagyon-nagyon durva hamisítások vannak a könyvelésekben, és nagyon elferdítik azt a képet, amit lehet látni. Én nem gondolom, hogy itthon ez kifejezetten jellemző lenne, de hát ez a centralizált világnak a jellemzője és átka, és a kriptos centralizált világ az semmivel sem jobb, talán még valamivel rosszabb is, mint a hagyományos pénzpiac. Úgyhogy a centralizált szolgáltatóknál ez mindig benne van a pakliba, és nem látjuk, mi van a háttérben, nem publikus a nyilvántartás, és elmondanak belőle, amennyit el akarnak mondani.
És akkor ezek szerint a Blockfi is egy centralizált szolgáltató volt?
A Blockfi is egy centralizált szolgáltató volt, de egyébként ők publikálták ezeket az infókat, amiből lehetett számítani arra, hogy akár az FTX botrány nélkül is ott problémák lesznek, hiszen ez nyilvánosan elérhető volt mindenki számára.
Mi a menetrend egy ilyen szolgáltató csődjénél? Mi történik a felhasználókkal, mi történik a pénzzel?
Ő csődvédelmet kér, csődöt jelentett, fizetésképtelenné válik. Nyilván ilyenkor megvannak a felügyelet által megszabott lépések, bejön egy külső szereplő, aki ellenőrzi a folyamatokat, jóvá, hogy mindent, ugye lezárják a szolgáltatást, és akkor próbálják védeni a befektetőket, és olyan lépéseket hozni, amivel a legkevesebb kárt fognak szenvedni. Hogy ebbe az esetben ez hogy fog zajlani, azt nehéz megmondani, de hát általában itt ez egy hosszú folyamat, amiben, hogyha valaki megmenti őket, akkor van egy szerencsés helyzet, ők most ezen dolgoznak, szeretnének bevonni valamilyen segítséget, nyilván pénzről van szó, akik tudják biztosítani a zavartalan működést a továbbiakban. Ezt nem tudom megmondani, hogy meg fog-e történni. Ha nem történik meg, akkor pedig valamennyi idő alatt valahogy pénzé teszik, amik pénzé lehet tenni, és így a befektetők a befektetésük egy részéhez hozzá fognak jutni, vagy kisebb, vagy nagyobb részéhez.
Ugye egy centralizált szereplőről beszélünk, próbálják megvédeni a befektetőket. Igaz lehetne ez egy decentralizált szereplőnél is? Azért ott
teljesen
jóval
más teljesen más a helyzet. Ugye egy decentralizált szolgáltatást mindig egyedileg kell megvizsgálni, hogy ott mi a logika, hogyan működik.
Tehát ott nem véd senki?
Hát ott az egy decentralizált rendszer, ott nincsen semmilyen központi felelősség, ezért kell úgy összeállítani egy decentralizált szolgáltatásnak a logikáját, hogy ne is fordulhasson olyan elő, hogy valaki előidéz egy csődhelyzet, helyzetet. Jellemzően ilyen nem fordulhat elő, tisztának kell lenni a szabályoknak, aki használja, annak tisztában kell lenni a kockázatokkal, és ott, ha bekövetkezik valami, akkor ezt vállaltuk akkor, amikor mi igénybe vettük a szolgáltatást. Aki valóban decentralizált, és nem csak állítja magáról, ott a könyvelés az mindenki számára publikus, és azonnali nyomon követést biztosít, tehát bármilyen tranzakció történik, bármilyen jellegű, az abban a pillanatban látszik.
Ma a Blockfi csődjéről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kriptoverzum. Minden csütörtökön és pénteken a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!